Isten hozott mindenkit a mai napon. Mivel Ézsaiásról már beszéltünk, és Ézsaiás után Jeremiás jön, ezért most Jeremiás jön. Ígértem nektek azt, hogy lesz róla is szó, meg erről a könyvről. És annak ellenére, hogy Ézsaiás könyve a kedvencem, Jeremiás nagyon jó, és nagyon szeretem. Tele van mindenféle csodálatos üzenettel és segítséggel számunkra, úgyhogy a mai napon erről fogunk beszélni. A teljesség igénye nélkül, mert sajnos nem fér bele minden Jeremiás könyvvel kapcsolatban. Nem, az egész Jeremiás könyvet nem fogjuk tudni átvenni, sajnos, de még a highlightokat se. Tehát mi mindenképpen vagy megelégszünk azzal, amennyi mára jut, vagy még egyszer elővesszük Jeremiást. Ez a két lehetőség van, majd meglátjuk. Szóval azért szeretem Jeremiás könyvét, mert bár ószövetség, de az Isten gyönyörűen bemutatkozik benne, és az Istennek a szíve, meg a szándéka nagyon szépen megmutatja magát ezen a könyvön keresztül. Ezért szeretem, ez az egyik, amiért szeretem. A másik meg az, hogy nagyon jól leírja az Isten nélküli világot. És ez nekem segítség, hogy amikor élek a világban, és nézem, hogy ki hogyan működik, meglehetős aberrátságokkal találkozunk közvetlen környezetünkben is, amikor így a teljes, tehát amikor így az agyad majdnem eldobod, mert olyan dolgokat csinálnak emberek, hogy egyszerűen kész. És én egy csomószor csak úgy nézek a világban, és hogy miket csinálnak ezek az emberek, hogy döbbenet. Meg én magam is egy csomószor, hogy miket csinálok, rettenetes. És ezzel kapcsolatban segítség, hogy Isten ezt hogyan látja, hogy hogyan fogalmazza meg, hogy az emberek Isten nélkül hogyan működnek. Úgyhogy ezért is szeretem, mert segítség, meg még azért is, mert fantasztikus ígéretek vannak benne Jeremiásnál, és népszerű igék is vannak benne, és ezeket nem lehet kihagyni, úgyhogy ezeket mindenképpen ma megemlítjük. De kezdjük a legelején azzal kapcsolatban, hogy mi Jeremiásnak az elhívása. Aztán arról fogunk beszélni, hogy Isten hogyan látja azokat az embereket. Köszönjük, Csabi. Tök jó. Isten hogyan látja azokat az embereket, akik nélküle élnek, vagy nélküle működnek. Aztán megnézzük azt, hogy Isten hogyan áll azokhoz az emberekhez, akik nélküle élnek, mert erről is gyönyörű szép leírás van ebben a könyvben. Aztán azt is elmondja nekünk Isten, hogy mi mit tegyünk, hogy hogyan álljunk a dolgokhoz, és mit tegyünk, és aztán ott vannak az ígéretek. Úgyhogy gyönyörű szép íve van az egész könyvnek, és kezdjük is Jeremiás elhívásával. Ez rögtön a Jeremiás könyvének az első fejezetében van, ahogyan kezdi az első fejezet az 5. verstől. Ugye ezt Isten mondja Jeremiásnak. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez nekünk is szól simán. Amikor a megtérésem után közvetlenül olvastam ezt a részt, valahogyan, nem tudom miért, de ide tévedtem Jeremiás könyvének az elejére. Ma már nem ezt javasolnám magamnak, friss megtérőként, de valamiért ide kavarodtam, és ezt olvastam, ugye akkor még nem ismertem Istent egyáltalán, csak azt tudtam, hogy én hozzá akarok tartozni. És akkor erre ezt láttam, hogy mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, még mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek. És ó, mondom, hát én még nem is ismerem Istent, de ő már akkor ismert engem, amikor még az anyukám méhében formált, és már az előtt engem eltervezett, ez csodálatos. Szóval ez, amit Isten Jeremiásnak mond, én azt gondolom, nekünk is szól. Úgyhogy szerintem nyugodtan vegyük magunkra ezt, hogy ő ezt mondja nekünk, és ezt mondja rólunk. Mielőtt megformáltalak az anyamékben, már ismertelek, és mielőtt a világra jöttél, megszenteltelek, népek profétájává tettelek. De én azt válaszoltam, ugye Jeremiás válaszolja. Ó, Uram, Uram, hiszen nem értek én a beszédhez, mert fiatal vagyok. Az Úr azonban ezt mondta nekem, ne mondd, hogy fiatal vagy, hanem menj, ahova csak küldelek, és hirdesd, amit csak parancsolok. Ne félj tőlük, mert én veled leszek, és megmentelek, így szólt az Úr. Azután kinyújtotta a kezét az Úr, megérintette a számat, és ezt mondta nekem az Úr, én most szádba adom az igéimet. Lásd, én a mai napon népek és országok fölé rendellek, hogy gyomlálj és írts, pusztíts és rombolj, építs és plántálj. Majd így szólt hozzám az Úr igéje, mit látsz, Jeremiás? Ezt feleltem, mandula veszőt látok. Az Úr pedig ezt mondta nekem, jól látod, mert gondom van rá, hogy igémet beteljesítsem. Aztán 17-es verstől. Övezd fel derekadat, és indulj, hirdesd nekik mindazt, amit én parancsolok. Ne rettenj meg tőlük. 18-as verstől. Megerősített városrá teszlek ma téged, vas oszloppá, és érsz fallá az egész országgal szemben. 19-es vers. Harcolni fognak ellened, de nem bírnak veled, mert én veled leszek, így szól az Úr, és majd megmentelek. Nos, ez gyönyörű. Istennek van egy terve, ő vele, mint ahogyan velünk is, mindannyiunkkal, hogy még mielőtt az anyamében megformált, ő már ismert, és már eltervezte, hogy ő mit tervez nekünk, hogy ő mit szeretne az a mi életünkkel megvalósítani. Ő ezt kigondolta, és ugye őt éppen profétává, kinek szeretne látni, annak megfelelően megvan az Istennek a terve, mi felénk. Ugye van az embernek a reakciója erre, hogy de hát Uram, én fiatal vagyok. És nem azt mondja Isten, figyeljétek, nem azt mondja Isten, hogy nem vagy fiatal, nem azt mondja, hogy ez nem igaz, amit mondasz, hanem azt mondja, ne ezt mondd, hanem menj és csináld, amit mondok neked. Tehát, hogy ne arra nézzek, hogy én korlátolt vagyok ehhez a küldetéshez, vagy ehhez az elhíváshoz, ehhez a misszióhoz, ne a saját korlátaimra nézzek, és ne azt mondogassam, hogy én nem vagyok alkalmas. Ezt nem is firtatja Isten, hogy nem vagyok, mert teg nem vagyok alkalmas. Hanem azt mondja, hogy menjél, és csináld, és hirdesd. Nagyon erős ez a rész, hogy gyomlálj, és írts, pusztíts, és rombolj, építs, és plantálj. Nagyon erős. És ugye, amit ő mond, az, hogy tedd ezt a népeknek az életében. És én azt gondolom, hogy minket is kifejezetten hív erre, hogy menj, gyomlálj, és írts. És azon gondolkodtam, hogy mi az, amire Isten hív minket, hogy mások életében gyomláljunk, meg írtsunk. Nyilván ez az emberek eszébe jut erről mondjuk egy gazos kert, erre van példa, például a miénk, hogy ott van a sok gaz, meg a nem odaillő dolog, ugye? És megyünk, és ugye mit mond Isten, hogy gyomlálj és írts. És nyilván nem az Isten dolgait kell onnan kiírtani, nem a besztercei szívafát, ami nagyon szuper jól terem, és az ő gyümölcse nekünk áldás, hanem azokat kell gyomlálni, meg írtani, amik megfojtják azokat a dolgokat, amiket az Isten tervezett oda. És ugye nyilván gyomnövényeket, meg az ilyen kártékony dolgokat, meg ezeket kell írtani, meg gyomlálni. És a rombolyra meg arra az jutott eszembe, hogy Jézus mondta magáról, hogy ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Tehát nyilvánvalóan, és ő ugye azt mondta, hogy mi is ugyanazokat a dolgokat, mint ő, tenni fogjuk, sőt, nagyobbakat. Tehát én azt gondolom, hogy amikor ő azt mondja, hogy ő azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa, akkor ő arra is gondolt, hogy aztán mi ezt utána folytatjuk, és azért vagyunk itt, meg arra küld minket, hogy az ördög munkáit lerontsuk. És meg azt mondja, hogy rombolj, akkor nyilván nem a jó és értékes felépítményeket szeretné, hogy leromboljuk, hanem az ördög munkáját romboljuk le. Én erre gondolok itt most, vagy szerintem ezt erre gondol. És hogy építs és plantálj, ugye, hogy mire gondolhat ez alatt? Az, hogy másokban erősítsük, bátorítsuk a hitet, hogy ő épüljön fel az identitásában, hogy ő Krisztusban értékes, én magam is, ti is, mindenki, meg a többiek is, hogy Isten kicsoda, hogy ő mennyire hatalmas és erős, hogy ő gondoskodó, hogy ő mindig velünk van, hogy ő soha nem hagy el, hogy ezeket a dolgokat építsük az emberekben, és plantáljuk beléjük ezt, ezeket a jó és örök érvényű magokat, meg hogy ez aztán nyugodtan szökjön szárba, és épüljön fel az ember az ő Istenben megragadott identitásában. Csodálatos. Szóval ez Jeremiásnak az elhívása, és nagyon tudok azonosulni vele. Már a legelejétől kezdve, ugye 2004-ben ismerkedtem meg Istenem, hogy az előtte már 2 éven keresztül ismerkedtünk, de akkor adtam fel a küzdelmet, és így kértem Istent, hogy jöjjön az én szívembe, és segítsen nekem valahogy élni. És akkor közvetlenül ezután találkoztam ezzel az igével, ahogy a nő Jeremiást elhívta, és rögtön teljesen egyértelmű volt számomra, hogy ez az én elhívásom is. Az, hogy ez hogyan fog megvalósulni, vagy hogyan fogok én gyomlani, meg írtani, meg ilyeneket, proféta, meg ilyenek, szóval, hogy ez nagyon furcsa volt, és nem is értettem ebből semmit. Mikor is? 2004-ben történt maga az én életemnek az átadása, de előtte 2 éven át már Isten már aktívan dolgozott rajtam. Hogyha azt nézzük, hogy hogyan látja és hogyan nézi Isten a nélküle való életet, akkor ez nekünk segítség. Hogyha nézzünk szét a világban, ahol alapvetően ugye nem Isten uralkodik jelenleg abból a szempontból, hogy a Biblia e világ fejedelmének a gonoszt mondja. Tehát aki az Istennel való kapcsolatba nem tért vissza, így kvázi nem tért meg, azok ugye nem Istennel élnek, és ők ugye nem az Istennek az uralma alatt vannak, és éppen ezért a vele való elszakítottságban élik az életüket, és ez számunkra ugye sokszor nagyon idegen, és nagyon visszás, és akár vérlázító is tud lenni adott esetben, főleg, hogyha érintettek vagyunk. És ez sokszor minket nagyon felingere, vagy lehet, hogy csak engem, de úgy látom, amikor ti találkoztok ilyenek, azért is tudtok felháborodni, úgyhogy ez nekem megnyugtató, hogy nézzük meg azt, hogy hogyan látja Isten azt, amikor az emberek nem vele járnak. Például, és ezek mind Jeremiás könyvéből vannak, különböző részekből, tehát a 2. fejezettől kezdve egészen a 30 akárhányasig. Hiába valóságok után járnak. És ugye itt van a Prédikátor könyvében is, ugye ez a hiába valóságok visszaköszön. Ez Jeremiás 2. Szintén a Jeremiás 2. Átküldöm az egészet, jó, az összes ige helyet, és akkor ki tudjátok keresni, vagy el tudtok mélyülni, ha szeretnétek. Elhagytak engem az élő vizek forrását, hogy víztárolókat ássanak maguknak, és repedezett falu víztározókat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Most milyen jó hasonlat, hogy én vagyok Isten, az élő vizek forrása, és el mit csinálnak az emberek? Elhagyják az élő vizek forrását, hogy víztározókat ásnak maguknak, és repedezett a fala ezeknek a víztározóknak, és nem tartják a vizet. Tehát csinálják, de nem megy. És pedig ott van őlála az élő vizeknek a forrása. Aztán egy másik rész, Jeremiás 2, 17-19. Vajon nem te okoztad ezt magadnak? Elhagytad az Istenedet, az Urat, amikor az úton vezetett téged. A magad gonoszsága büntet meg téged, és saját elpártolásod fenyít meg. Ez ugye azt jelenti, hogy a baj, amiben ő került, mondjuk az ember, aki ugye Isten nélkül össze-vissza cselekszik. Mondom ezt úgy, hogy én is ebbe voltam egészen 21 éves koromig teljes elveszettségben. A bajokat magamnak okoztam. Tehát az, ahogyan én éltem, saját magam alatt vágtam a fát, és saját magamnak ástam a vermet, és saját magam által ásott verembe estem bele én magam. Tehát saját hülyeségeimbe botlottam el, és azért lettem, vagy kerültem abba a helyzetbe, mert ezt én magamnak csináltam. Tehát rossz hozzáállás, rossz elveszettség. És a saját elpártolásom fenyített meg engem. Tehát, és ugye vannak emberek, akik mondják azt, hogy most ezt így, Isten miért büntet minket ilyen dolgokkal. Abszolút nem Isten büntet. A tetteinknek a következményét magunknak aratjuk. Amiket vetünk, azt aratjuk. És ez nem Istennek az akarata, hogy az emberek elveszettségükben a bűnnek a terhe alatt roskadozzanak. Az egész bűnkérdés már megoldotta azért, hogy ne kelljen ez alatt roskadozni. Ez a Jeremiás 2:17-19. Aztán a Jeremiás 3:25-ben szerepel az, hogy fetrengünk a gyalázatban, szégyen pír a takarónk, mert vétkeztünk Istenünk az Úr ellen mi is, atyáink is, ifjúkorunk óta, mind a mai napig, és nem hallgattunk Istenünknek, az Úrnak a szavára. Ennyire jó leírás ez is, hogy fetrengünk a gyalázatban, szégyen pír a takarónk, mert vétkeztünk. Tehát ilyen az, amikor az ember Isten nélkül az elveszettségében fetreng. Jeremiás 4:18-22. A te gonoszságod bizony keserű, egészen a szívedig ér. Később versben, van eszük a gonoszra, de jót cselekedni nem tudnak. Marica szokta mondani, hogy nem tudja, nem tehet róla. És bizonyos mértékig ez igaz, hogy mivel nem tudja, ezért nem tehet róla. De nem teljesen igaz, mert igazából tehet róla, mert ő csinálja magának. De az tény, hogy az ismeret meg a kapcsolat hiányában van az, hogy az emberek ugye nem tudnak igazából jót cselekedni igazán. Aki meg tud jó cselekedni, az meg annak a csapdájába esik be, hogy én egy jó ember vagyok. És nagyjából úgy jó ember is, tehát semmi gond nincsen azzal, hogy valaki jó ember vagy nem, mert tényleg az esetek többségében azért az emberek kb. Jó emberek, de ugye nem ez az, ami számít így az örökké valóság szempontjában. Jeremiás 5:24. Még szívükben sem mondják, ó, csak félnénk az Urat, a mi Istenünket, aki esőt, korai és késői záport ad, megfelelő időben, és biztosítja nekünk az aratással rendelt heteket. Ez meg azért tetszik nekem, mert ugye egy csomó ember úgy él, hogy nincsen annak tudatában, hogy az, hogy van eső, az, hogy van aratás, az, hogy van elkülönített idő minden mezőgazdasági munkára, és ezért van mit ennünk, ezért van kenyér, azért nem halunk éhen, hogy ez is Istentől van. Hogy minden Istentől van. És hogyha valaki ennek nincs tudatában, akkor azt hiheti, hogy ez egy teljesen alap dolog. De ez nem alap dolog. Ez Isten az, aki ezt biztosítja. Aztán Jeremiás 6:14-20. Úgy gyógyítgatják népem sebeit, hogy könnyelműen azt mondogatják, békesség, békesség, pedig nincs békesség. Szégyenkezniük kellene, mert utálatosságot cselekedtek, de bizony nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak. Álljatok ki az utakra, és nézzetek szét, kérdezősködjetek a régi ösvények felől, hogy melyik a jó út, és azon járjatok, hogy nyugalmat találjatok lelketeknek. De ők azt mondják, nem megyünk. Őrállókat is rendeltem fölőjük a szavakkal. Figyeljetek a kürtszóra, de ők azt mondják, nem figyelünk. Aztán a 20. versben, égő áldozataitok nincsenek kedvemre, véres áldozataitok nem tetszenek nekem. Ez ugye csak azt jelenti, hogy így Isten folyamatosan küldi az embereit, mondja, figyelj, járj a jó úton, nem járok. Figyelj, figyelmeztetés van, figyelj a kürtszóra, nem figyelek. És itt pedig a 20-as versben pedig azokról ír, akik ez a vallásos cselekedeteikkel azt gondolják, hogy rendben vannak. Ugye mennek, és mondjuk ebben az ószövetségi időkben a zsidó nép meg ugye ki volt adva, hogy menjenek és áldozzanak. Ugye még Jézus nem jött el, ezért kellett rendszeresen áldozatot bemutatni. És csinálták is. Itt van égő áldozataitok, véres áldozataitok. Csinálták ezt. De nincsenek a kedvére, mert nem szívből csinálták, mert a szívük nem volt ott, és nem vele éltek. És éppen ezért ez leleplezi a vallásosságnak a cselekedeteit is, hogyha valaki minden, nem tudom, vasárnap elmegy, vagy húsvétkor, karácsonykor elmegy templomba, és azt mondja, hogy ó, egyébként én minden nap elmondok egy mi atyánkot, és egyébként én rendben vagyok, meg rendszeresen csinálom ezt, meg ezt, meg ezt, és amiatt én rendben vagyok. Ez nem így megy, nincsen rendben. Mert hogy Isten nem ezt nézi, hogy most mit csinálok, hanem ő ugye ebben a személyes kapcsolatban szeretne velünk lenni, és abban van az élet. Nagyon jó leírás ez erről. Jeremiás 7:8-9-ben. Íme, ti hazug beszédeknek hisztek, amelyek nincs semmi hasznuk. Loptok, öltök, paráználkodtok, hamisan esküsztök, bának. Bávány. Igen. Áldoztok, és idegen istenek után jártok, akiket nem ismertek, majd eljöttök, és megálltok elém a házban, amely az én nevemet viseli, és azt mondjátok, hogy megszabadultunk, de utána ugyanazokat az utálatosságokat cselekszitek. Ez pedig, ez szerintem még nekünk is szól, hogyha rendszeresen jövünk Isten elé, és aztán visszamegyünk az életünkbe, és ugyanazokat az Isten teremségeket folytatjuk, mint amiket azelőtt csináltunk, és rendszeres idejében is azt mondjuk, hogy hú, én megszabadultam, és aztán visszatérek belé, akkor annak megint semmi értelme. Tehát, hogy Isten azt szeretné, hogy mi tényleg valójában szabadok legyünk. És az, hogy Isten megszabadít minket, meg a jövőben is meg fog szabadítani, ez ne hívjon minket könnyelműségre azzal kapcsolatban, hogy akkor, hogyha innen az Isten házából kimegyek, akkor utána már csináltok akármit, és úgy is rendben lesz, mert Isten megszabadít, ne csináljam ezt. Tehát azért mindenképpen legyünk felelősek. Jeremiás 7:26. Fülüket sem fordították felém, megkeményítették nyakukat. És eszembe jutott van egy olyan kifejezés, hogy valaki ugye nyakas, főleg az egyik felekezetre szokták mondani, hogy nyakas. És nem jó. Igen, ők. Nem jó. Ne legyünk nyakasak. Legyünk az Isten előtt hajlíthatóak. Legyünk olyanok, akik az ő hívására igenis hajlunk, és engedelmeskedünk. Jeremiás 7:31. Ez egy ilyen rövid kifejezés, a versnek a vége. Nem parancsoltam, és még ami a gondolataimban sem volt. Tehát az emberek csinálnak olyat, amit Isten nem parancsolt, sőt, még a gondolataiba se volt. És éppen ezért nagyon legyünk óvatosak azzal kapcsolatban, hogy ha például jön valaki, és azt mondja, hogy ezt Isten meg Isten így meg úgy intézte a világban. Nem ő intézte. Nem ő, ő nem parancsolta, és még eszébe se jutott, hogy ezt bárki csinálja. Úgyhogy ez tőle teljesen független. Mindjárt vége lesz ennek a résznek. Jeremiás 8:6. Nem mondanak igazat, és senki sincs, aki megbánná gonoszságát, mindenki a maga pályáját futja, mint a harcba rohanó ló. És tényleg, Isten nélkül, emlékszem, én is így éltem. Magam útját jártam, sohantam bele a világba, mint egy harcba rohanó ló, bele a vakvilágba. Nem lát, nem hal, csak rohan. És egyszerűen ez így megy. Utolsó, Jeremiás 9:3-tól a 10-ig, kiemelek részeket. Hazugsággal, nem pedig igazsággal uralkodnak e földön. Ánokság miatt tudni sem akarnak felőlem. Békességesen szólnak fele barátjukhoz, szívükben pedig ármánykodnak. És 10-es versben szerepel, hogy kiégtek. Szóval ez van ténylegesen hazugsággal, és nem pedig igazsággal uralkodnak a földön, és nagyon sok vezető teszi ezt, országszinten, világszinten, Európa szinten, visszajönnek a hatalmukkal. Ez nem az Istennek az akarata, és nem, ő nem ezt tervezte, nem ezt akarta. Na most, Jeremiás korábban is már pont így volt, mint ahogy a most. Ebből a szempontból így nincs annyira új a nap alatt. Amikor Jeremiás ugye találkozott ezzel, hogy neki miket kell közvetíteni a nép felé, hogy mi az Isten üzenete, stb., és hogy mi az ő feladata, amit Istentől kapott, akkor ő azt mondta, hogy így, Uram, nem, 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 én ezt nem akarom. És én ezt megértem. Én Jeremiás korában nem akarnék proféta lenni, mert rettenetes az, amit neki hirdetnie kellett, meg amit ki kellett állnia ezzel kapcsolatban. Érthető módon Jeremiásnak a válasza ez volt, hogy ő ezt nem akarja. De, és ez Jeremiás 20:9-ben szerepel, de mintha égő tűz volna szívemben, a csontjaimba rekesztve. Erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem. Tehát az az üzenet, amit Isten Jeremiásra bízott, Jeremiás 20:9, azt ő nem akarta, és ugye emberileg ellene állt, és hányszor van én is, hogy mondom, tehát tudom, hogy Isten hív valamire, és tudom már egy éve nem hagy békén, és még mindig nem csináltam meg, mert nem akarom, vagy nincs kedvem, vagy nem, tehát így húzom az időt, húzom a számat, és nem jó. És tudom, hogy meg kéne csinálnom, rengeteg ilyen feladat most is. Például ide már több mint egy éve noszogat Isten, hogy hívjak meg egy bizonyos együttesbe egy dobost. Tudom, hogy meg kell őt ide hívni. És még mindig nem kerestem meg, és még mindig nyuszi vagyok, nem voltam, de most már megfogom. Nem szabad ezeket húzni. Tehát én ebben nem vagyok sajnos jó, de szeretnék ebben fejlődni, hogyha Isten valamit mond, akkor csináljam meg, és ne húzzam az időt meg a számat, hanem hajrá, csináld meg. Aztán max hibázunk, amit ugye, tehát Isten nem haragszik, ti se fogtok haragudni, max elhívunk ide egy jó fejhívő dobost, aki aztán lehet, hogy nem Istentől volt az ötlet, de lehet, hogy igen. És akkor meg viszont akkor meg lépjük meg. Szóval, Jeremiás is ugyanígy, tehát ez megnyugtató, hogy ő is húzza a száját, nem akarja, vonakodik, de aztán rájön, mintha égő tűz volna szívemben maga az üzenet, az elhívás, csontjaimba rekesztve, másik fordítás szerint csontjaimba rekesztett tűz. Erőlködöm, hogy elviseljem, de nem tehetem, még elviselni sem tudom, annyira ég a tűz a csontjaimban az Istennek az üzenete. Na, és ez szintén, ez, amit a megtérésem után közvetlenül olvastam ezt is, és azt mondom, hogy ez az enyém. Csontjaimba rekesztett tűz. Hát ez óriási. És tényleg azóta is ezt érzem magamban, hogy még ha nem akarom, még hogyha azt mondom, hogy igen, most elmegyek Szabira. Most pihenni fogok. Nem fogok senkiről megbeszélni Istenről. És két napúval holtálom magam a medencébe, egy csajszival beszélgetünk arról, hogy akkor Isten hogyan van, meg ő Istennel hogy van. Tehát, pedig én megfogadtam, hogy a következő két hétben biztos, hogy senkinek nem fogok Istenről beszélni. És nem, mert egyszer, amikor ott van a helyzet, benne ég a csontjaimban. És amúgy ez szuper. Tehát közben már utána már élvezem nagyon. Hogy... Igen? Nyáron volt. Előző nyáron volt. Minden. Hát azt nem mondtam, hogy melyik nyáron. Nyáron. Aztán Istennek nagyon szép hozzáállása van azokhoz, akik elveszettek és nélküle élnek. Van pár nagyon szép ige erre. Például Jeremiás 13, 17, és aztán a 27-es versben is még vannak, van egy szép rész erről. Tehát 17-es verstől. Ha pedig nem hallgattok erre, ugye, tehát Isten elmondja, hogy mit csináltok, csináltok ezt meg azt, éljetek vissza hozzám, ilyesmi. Ha pedig nem hallgattok erre, titokban sírni fog a lelkem, ezt mondja Isten. Isten azt mondja, hogy titokban sírni fog a lelkem a kevésségetek miatt, és zokogva zokogok, szemem könnyeket hullat. Azért, mert egyébként ugye ebben az esetben az Úr nyája fogságba került. Tehát ő végignézi azt, hogy az ő népe az engedetlenségükben így kvázi belesétál az ő vesztébe, és emiatt az ő Istennek a lelke titokban sír a kevésség miatt, zokogva zokog, és a szemei könnyeket hullatnak. És aztán 27-es versben, nem akarsz tiszta lenni ezután sem? Meddig még? Meddig még? Meddig akarsz még ebben lenni? És ugye ő nyilván tisztaságra hívő, a vele való kapcsolatba hív, és amikor mi ebben nem akarunk benenni, akkor kérdezi, hogy egyébként nem akarod? Meddig nem akarod még? Meddig még? És ez megmutatja az ő szívét, hogy ő, amikor mi el vagyunk veszve, akkor sír fölöttünk, és folyamatosan azt kérdezgeti, hogy nem akarod? Meddig nem akarod? Gyere már! Gyere velem! Jeremiás 21.8-ban szinte egy nagyon szép mondat van, ami bemutatja Isten hozzánk való hozzánk állását. Jeremiás 21.8. Íme elétek adtam az élet útját és a halál útját. És emlékszel, Peti, amikor volt az az alfa, amikor te megismerkedtél Istennel, nem tudom, hogy már korábban is, csak hogy ott volt egy ilyen intenzív kapcsolódásotok, hogy ott volt egy másik hapi is, aki jött. És igazából ti voltatok ketten, akik ott ezen intenzíven részt vettetek azon az alfa kurzuson. És te ott meghoztad életednek az egyik legnagyobb döntését, szerintem, amit valaha lehet hozni, és ő pedig a másik ember pedig ugyanezeket a kérdéseket tette fel, és sajnos nem jó választ adott rá, és hazament, és öngyilkos lett, ugye, és meg is halt. És akkor jött elém nagyon ez az ige, és máshol is említi az ige, hogy elétek adtam az életútját és a halálútját, és te választottad az életet, és ez szuper, ő pedig választotta a halált, és nem jól választott. És a másik helyen, ahol ugyanez az ige van, hogy elétek adtam az élet és a halál útját, és még azt is megmondja, hogy és válaszd az életet. Ez olyan, mint amikor emlékeztek a Legyen Ön is milliómosba, ott volt, hogy ABCD válasz, és akkor elképzeljük, mondjuk a Vágó Pityu így meg is mondta volna, hogy melyik mondjuk csak két válasz van, mondjuk A, hogy válaszd az életet, meg itt van az élet útja, meg a halál útja, és akkor a Vágó Pityu még segít is, hogy amúgy az élet a jó válasz, válaszd az életet, és erre választja a B-t, a halált, ami nem jó, pedig Isten megmutatja az élet útját, meg a halál útját, és el tudod dönteni, és válaszd az életet. Na, ez is itt van. Aztán a Jeremiás 31:20-ban szerepel egy gyönyörűséges megfogalmazás. Amikor én ezt megláttam, akkor így annyira megérintett, hogy Istennek ez a szíve felénk. Azt írja, hát nem az én drága fiam, Efraim az az ő népéből egy törzs. Mondjuk, fordítsuk úgy le, hogy nem az én drága gyermekem ő. Hát nem az én kedves gyermekem. Valahányszor megfenyegetem, végül mindig is elfog a szánalom iránta. Megremeg érte a bensőm, irgalmaznom kell neki. És ebből ezt szeretném kiemelni, hogy másik fordítás szerint a bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki. Tehát Isten ennyire nagyon szeret minket, hogy az ő Istennek a bensője remeg értünk, annyira szeret, és egyszerűen irgalmaznia kell. Tehát nem tud lecsapni, nem tud megfenyíteni, Jézus óta meg főleg. Irgalmaznia kell nekünk, és ez az ő belső késztetése. És már ezt mondta, még Jézus előtt is ezt mondta, nemhogy amióta a bűnkérdéssel van rendezve. Csodálatos. Van még két ige arról, hogy Istennek mi a hozzáállása az elveszettséghez, hogy térjetek vissza, hűtlen fiak, és én meggyógyítalak benneteket az elpártolásatokból. Bizony az Úrban, ami Istenünkben van, a szabadulás. Aztán Jeremiás 4-nek az elejétől. Ha visszatérsz, Izrael, így szól az Úr, hozzám térj meg. Ha eltávolítod színem elől az utálatosságaidat, ne ingadozz hűségben, egyenességben, igazságban. Hogyha így esküszöl, hogy él az Úr, akkor áldottak lesztek. Ezt mondja az Úr, szántsatok magatoknak új ugart, ne vessetek a tövisek közé, meteljétek körül magatokat az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőrét. Ez is egy mennyire jó példa, hasonlat ez a körülmetélkedéssel kapcsolatban, és itt is már fejvi arra a figyelmet, amit aztán az abcselben ugye körülmetélkedés körül volt egy ilyen kisebb balhé, hogy akkor most kötelező, nem kötelező, és ugye ott is arra jutnak, hogy jó, te csinálja, aki akarja, csinálja, nem kell, de a lényeg a szívünknek a körülmetélkedése. És itt is ezt erre jut, hogy meteljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsatok el a szíveteknek az előbőrén. És ez az újrakezdés, folyamatos újrakezdése hív, ugye, hogy még ha el is pártoltunk, még hogyha el is fordultunk Istentől, térjetek vissza, térj vissza, Izrael, áldott leszel, szántsatok új ugart, ne a tövisek közé, új ugart szántsál, és aztán pedig ugye magadat különítsd el neki. Nagyon jó. Szóval ez Isten hozzáállása azokhoz, akik el vannak veszve és nélküle élnek. Na most Isten ugye azt is megmondja nekünk, hogy mit tegyünk. Jeremiás 9:23-24. Ezt mondja az Úr, a bölcs, ne dicsekedjék a bölcsességével, az erős, ne dicsekedjék az erejével, a gazdag, ne dicsekedjék a gazdagságával, hanem aki dicsekszik, azzal dicsekedjék, hogy értelmes, és ismer engem. Ugye megint ez a lényeg, az, hogy maximum azzal dicsekedjünk, hogy ismerjük Istent, és ugye ebben a kapcsolatban benne van minden. Hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, jogot és igazságot gyakorlok a földön, mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Szóval ne az erőnkkel, gazdagságunkkal, ügyességünkkel, bölcsességünkkel dicsekedjünk, hanem azzal, hogy ismerjük Istent, és ebben van a mi megoldásunk, meg az életünknek az értelme, a helyreállásunk. Aztán a Jeremiás 10:5-ben, meg a 10-ben, ne féljetek tőlük, mert nem tehetnek rosszat, de jót sem tenni képesek. De az Úr valóságos Isten, élő Isten ő, örökké való király. És ez is annyira szép. Az Úr valóságos Isten, igazi él, élő Isten, örökké való király. És ugye ezeket a kifejezéseket mind Jézusra használja az ige amúgy, hogy élő Isten, örökké való király. Ugye folyamatosan így emlegeti őt. És már itt van Jeremiásnál is. Aztán Jeremiás 16:19. Ó, Uram, én erősségem, bástyám és menedékem a nyomorúság idején. Ez is ugye összhangban van a zsoltárokkal. Ott nevezi sokszor így a zsoltáros Istent. Uram, én erősségem, bástyám, menedékem nyomorúság idején. Szóval ezek Istennek az iránymutatásai, hogy mit tegyünk, és aztán végezetül nézzük Isten ígéreteit. Áldott az a férfi, ez most nagyon hasonlítani fog az első zsoltárra, áldott az a férfi, meg az a nő is, aki az Úrban bízik, és akinek bizadalma az Úr, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, például aszály. Levele zöld marad. Száraz esztendőben sem aggódik, nem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Mert ugye az élő víz forrásába gyökerezik bele az az ember, aki az Úrban bízik. Csodálatos első zsoltár ugyanezt írja. Jeremiás 15:19-21. Ha visszatérsz hozzám, helyreállítalak. Milyen jó már, mekkora ígéret, ha visszatérsz hozzám, helyreállítalak, hogy újra előttem állhass. És figyeljetek, ha elválasztod a jót a hitványtól, és válasszuk szét, ha elválasztod a jót a hitványtól, akkor olyanná leszel, mint az én szám. Figyeljetek, most is hogyan álljunk hozzá az istentelenséghez. Ők térjenek hozzád, és ne te térjél hozzájuk, ők térjenek hozzád. Ők forduljanak Istenhez, és ne te az istentelenséghez. Erős ércfallá teszlek a nép ellen, és fiaskodnak majd ellened, de nem győzhetnek le, mert én veled vagyok, hogy megszabadítsalak és megvédjelek. Ezt mondja az Úr. Megszabadítalak a gonoszok kezéből, és kimentelek a hatalmaskodók markából. Mekkora ígéret! Mindenféle nyomorúság és üldöztetés és minden esetére. Csodálatos. Aztán best of, the very best of Jeremiás. Jeremiás 29:11. Nem lehet kihagyni. Rengeteg esküvőn, ez az esküvői ige, és megértem, hogy miért, mert ez egy óriási ígéret. Jeremiás 29:11. Mert én ismerem az én gondolataimat, amelyeket rólatok gondolok, így szól az Úr, békességre, és nem háborúságra gondolok, hogy jövőt és reményt adjak nektek. Másik fordítás szerint békességet és nem romlást, reményteljes jövőt adok nektek. Akkor majd segítségül hívtok engem, figyelj, eljöttök, és imádkoztok hozzám, és én meghallgatlak titeket. Elmondja, hogy mi imádkozunk hozzá, ő pedig meghallgat, és ez így van. Imádkozom hozzá, és ő meghallgat. Nem az van, hogy nem hallgat meg, nem fordítja el az orcáját, nem hagy el soha, mindig ott van, mindig meghallgat. Kerestek majd engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek engem. Szóval tényleg, keressük őt teljes szívünkből, és meg fogjuk találni. 14-es vers. Megtaláltok engem, ezt mondja az Úr, és jóra fordítom sorsotokat. Jóra fordítom. Óriási. Szóval ez ígéret, ez személyes ígéret egész életünkön át, és erre rá lehet állni. Hogyha valaki erre az ígére rááll, akkor onnantól kezdve egész életében abban a stabil nyugalomban lehet, hogy Isten megígérte, ő jó, ő az Úr, és gondoskodik. Jeremiás 30-as fejezet, 8-as vers. És azon a napon, ezt mondja a seregek ura, letöröm majd igáját a nyakáról, leszaggatom a köteleit, és nem szolgálnak többé idegeneknek, hanem az Úrnak, az ő Istenüknek szolgálnak. Szóval ez az összes szabadulásra, és iga letörés meg kötelék elszaggatásra egy tök jó ige. Szóval, hogyha bárki azt éli meg, hogy a gonosznak vagy a bűnnek az igája alatt roskadozik, vagy bármiféle olyan kötelék van az életében, ami őt visszatartja, akkor olvassátok el Jeremiás 38. Azon a napon, mondja a seregek ura, letöröm igádat a nyakadról, leszaggatom a köteleket, és nem szolgáltok többé idegennek, hanem az Úrnak, a te Istenednek fog szolgálni. Szóval, ha szabadulásra van szükséged, Istenben ott van a szabadulás. Jeremiás 31, 12-14. Micsoda ígéret! Eljönnek, és újongva énekelnek, kedvüket lelik az Úr javaiban, gabonában, mustban, olajban, juhokban, marhákban. Olyan lesz a lelkük, mint a megöntözött kert, és nem bánkodnak többé. Akkor táncolva örvendezik a szűz, az ifjak a vénekkel együtt örülnek, ugye erről van egy dal is, hogy akkor majd táncolva, nem is a néve. És gyászukat örömre fordítom, megvigasztalom, és megvidámítom őket bánatukból. A papok lelkét bőséggel elégítem meg, és népem eltelik javaimmal. Ezt mondja az Úr. Micsoda ígéret. Csodálatos. És hogyha bárkit látok, aki ma el van veszve, gyötrődik, kínlódik, és bánatos, és gyászban van, akkor mutathatjátok neki, hogy Jeremiás 31:12-14, hogy Isten megígérte, hogy a te gyászadat, gyászodat örömre fogja fordítani, és hogy kihoz téged ebből a gyászból, a szomorúságból, és a lelkedet megvidámítja, és újongva fogsz táncolni ő előtte. Jeremiás 31:17, reménységed lehet a jövő felől. Ezt mondja, micsoda ígéret? Reménységed lehet a jövő felől. És végezetül pedig Istennel kapcsolatban egy csodálatos megvallás, és ez is olyan, amit bárhova ki lehetne írni, és így minden nap így akár emlékeztetni magunkat, Jeremiás 20:11. De az Úr velem van, mint hatalmas hős, azért elesnek üldözőim, és nem bírnak velem. Igen, megszégyenülnek, mert nem járnak sikerre. Szóval, ha bármikor üldöztetve érzed magad, vagy úgy, mint akivel szembeszállnak, és nem hagynak, stb. Legyen ez a te ígéreted is, az enyém is az, hogy de az Úr velem van, mint hatalmas hős, ezért esnek üldözőim, nem bírnak velem, igen, megszégyenülnek, mert nem járnak sikerrel. És ugye azért, mert az Úr velem van, Jézus is ezt mondta, hogy veletek maradok minden napon a világ végezetéig. Amen.